Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, második novella. A zsidó Ábrahám, Giannotto di Civigni ösztönzésére elmegy a római udvarba, mikor pedig ottan látja a papok gonoszságát, visszatér Párizsba és megkeresztelkedik. Pamphilo novellája nagyon tetszett a hölgyeknek, és nem egyszer megkacagtatta őket. Feszülten figyeltek rá, és miután befejeződött, a királynő kiadta a parancsot, hogy Neifile, ki mellette ült, gondoskodjék a megkezdett szórakozás folytatásáról, és mondjon ő is novellát. Neifile, kinek épp úgy díszére vált szende bájossága, mint szépsége, vidáman azt felelte, hogy szívesen, és ekképpen fogott hozzá. Pamphilo novellájában megmutatta, hogy Isten az ő kegyességében nem a mi hibáinkra néz, ha olyas valamiből erednek, amit mi nem ismerhetünk meg. Nekem pedig szándékom novellámmal bizonyítani nektek, hogy ugyan a kegyesség csalhatatlan bizonyossággal megmutatkozik akkor is, mikor türelmesen elnézi azoknak a bűneit, kik a helyett, hogy bizonyosságot tennének róla, szavaikkal és cselekedeteikkel az ellenkezőt művelik. Hogy azt, amit hiszünk, annál nagyobb lelki szilárdsággal követhessük. Bájos hölgyeim, mint hallomásból tudom, élt Párizsban egy nagy kereskedő, derékember, Giannotto di Civigninek neveztek, s kitisztességgel és becsülettel nagy posztó kereskedést folytatott, és benső barátságban volt egy Ábrahám nevezetű dús gazdag zsidóval, aki ugyancsak kereskedő volt, és tetőtől talpig tisztességes és becsületes ember. Mikor Giannotto az ő becsületességét és tisztességét látta, fölöttébb nagy fájdalom nyilallott szívébe, hogy ez a derék és bölcs és jó ember kárhozatra jut, mivel hogy nincs az igaz hiten. Annak okáért kezdte barátságosan kérlelni, hogy hagyná ott a zsidó hittévedéseit, és térne meg a keresztény igazságra, mely, miként láthatja, szent és jóságos és szüntelenül virágzik és gyarapodik. Míg ellenben nyilván megismerheti, hogy az övé sorvadoz és a végét járja. A zsidó azt felelte, hogy ő a zsidó hiten kívül semmi némű hitet nem tart szentnek avagy jónak, és abban született, és abban akar élni és meghalni, és a világon semmi sem tántoríthatja el tőle. Giannotto nem nyugodott bele, hanem kevés napok múltán ugyanezen szavakkal fölvetette előtte a dolgot, és esetlenül ügyetlenül, a féle kereskedő módjára bizonygatta, mely okoknál fogva különb a mi hitünk a zsidónál. A zsidó pedig nagymestere volt a zsidó törvénynek, s mégis, akár az a nagy barátság tette, melyet Giannotto iránt érzett, akár a szavai, melyeket a Szentlélek adott emez egyszerű embernek nyelvére, a zsidónak igen kezdettek megtetszeni Giannotto magyarázatai. Mindazonáltal hajthatatlan maradt hitében, és nem engedett. És ám bátor ilyen konok maradt, Giannotto soha nem hagyott neki békét, úgy annyira, hogy a zsidót lefegyverezte a szívós kitartás és mondá, nézd, Giannotto, te azt szeretnéd, hogy keresztényé legyek, és én hajlandó is vagyok megtenni, de csak úgy, hogy előbb elmegyek Rómába, és ott megnézem azt, akit te istenföldi helytartójának nevezel, és ugyancsak az ő bíboros testvéreinek erkölcseit. És, ha mindezt olyannak látom, hogy igazolja a te szavaidat, és megbizonyosodom, hogy a te hitet különb, mint az enyém, ahogyan te igyekeztél nekem bebizonyítani, megteszem azt, amit mondottam. Ha pedig nem olyan, akkor megmaradok zsidónak, ami vagyok. Giannotto ennek hallatára igen nekibúsult, és így szólt magában, kárba veszett a fáradtságom, pedig azt hittem, hogy igen hasznos munkát végeztem, mikor ennek a megtérésében reménykedtem, mivel hogyha elmegy a római udvarba, és látja a papok gyalázatos és bűnös életét, nemhogy nem válik zsidóból keresztényé, hanem még, ha keresztény volna is, minden bizonnyal visszatérne a zsidó hitre. És odafordulván Ábrahámhoz, mondá neki, ugyan, barátom, minek veszel magadra ekkora fáradtságot és így nagy költséget, amiben neked ez a római utazás kerül? Nem is szólván arról, hogy a magad fajta gazdag embernek az úttengeren és szárazföldön is csupa veszedelem. Azt hiszed itt nem akad, aki megkeresztelne? Ha pedig ne talán némi kétségeid vannak a hit felől, melyről neked szólottam, hol vannak-e hitnek különb mesterei és bölcsebb férfiai, mint itt, kik mindenről felvilágosíthatnak, amit csak akarnál és kívánnál. Annak okáért úgy vélem, hogy emez utazásod fölösleges. Gondold meg, hogy ott a nép olyanok a főpapok, mint amin őket itten láthattál, sőt talán annyival különbek, hogy közelebb vannak a legfőbb pásztorhoz. És ezért, ha megfogadott tanácsomat, máskorra halasztod eme fáradtságos utadat, talán valamely búcsúra, melyen esetleg én is társadul szegődöm. Felelte neki a zsidó, elhiszem, Giannotto, hogy úgy van, amint mondod, de hogy ne szaporítsam a szót, mindenképpen elszántam magam az útra, ha azt akarod, hogy megtegyem, amire úgy kértél, különben semmit nem teszek-e dologban. Mikor Giannotto látta eltökélt akaratát, így szólott, hát járj jó szerencsével. Magában pedig azt gondolta, hogy ebből ugyan sohasem válik keresztény, ha egyszer meglátja a római udvart. Mivel azonban semmit sem veszített vele, belenyugodott. A zsidólóra ült, és ami gyorsan csak módjában volt, Rómába utazott, mikor pedig odaérkezett, zsidó hitsorsosai nagy tisztességgel fogadták. Ottan szállást is vett, és nem szólott senkinek, mi okból jött oda, de óvatosan kezdte figyelni a pápa és a bíborosok és a többi főpapok és mind a többi udvari emberek viselkedését. És mind maga megfigyeléseiből, mivel hogy igen éles eszű ember volt, mind pedig másoktól szerzett értesüléseiből úgy látta, hogy a legnagyobbtól a legkisebbig valamennyien a legszemérmetlenebbül vétkeznek a paráznaságban, mégpedig nem csupán a természetes, hanem a szodomai paráznaságban, és nem tartja őket vissza semmiféle lelkiismeret furdalása vagy szégyenkezés, olyannyira, hogy a cifralányok és a szép fiúk hatalma éppenséggel nem volt kicsiny bármely nagy dolog véghez vitelében. Ezen felül mind valamennyien torkosak, borisszák, részegesek voltak és a paráználkodás mellett oktalan állatok módjára leginkább a hasuknak éltek, mindezt nyilván tapasztalta. És tovább vizsgálódván látta, hogy valamennyien fösvények, és mohón kívánják a pénzt, az emberi vért, sőt a keresztény vért, az egyházi dolgokat, bármi némük legyenek is azok, akár áldozatok, akár a hozzájuk tartozó javadalmak, pénzért adták és vették, és élénkebb kereskedést űztek azokkal, és több volt a közvetítő, mint Párizsban a posztó, vagy akármiféle más közvetítő. És a nyilvánvaló simóniát egyházigazgatásnak nevezték és a torkosságot életfenntartásnak, mintha bizony Istent, nem is szólván a szavak jelentéséről, meg lehetne csalni a dolgok elnevezésével, épp úgy, mint az embereket, mintha bizony nem ismerné az elvetemült lelkek szándokát. Mindez és sok más egyéb dolog, melyekről jobb nem beszélnünk, sehogy sem tetszett a zsidónak. Mivel pedig józan és mértékletes ember volt, úgy vélte, hogy már eleget látott, és feltette magában, hogy visszatér Párizsba, és ekként cselekedett. Mikor Giannotto hírül vette érkezését, ám bár cseppet sem bízott benne, hogy kikeresztelkedik, ha visszatér, elment hozzá, és igen szívesen köszöntötték egymást. Minek utána pedig Ábrahám néhány napot pihent, Giannotto megkérdezte tőle, vajon mi a véleménye a Szentatyáról és a bíborosokról és a többi udvari emberekről. A zsidó pedig nyomban így felelt rá, én úgy vettem észre, hogy mind gonosz, verje meg az Isten valamennyit, és mondom neked, hogy ha jól figyeltem meg, nem láttam én ott semmi némű szentséget, semmi némű ájtatosságot, semmi némű jó cselekedetet, semmi némű jó példát, vagy egyebet egyetlen papi emberben sem. De úgy láttam, hogy paráznaság, fösvénység és torkosság és egyéb dolgok, és még rosszabbak is, ha ugyan lehetnek ezeknél rosszabbak emberben, hogy bőven vannak mind valamennyiben, hogy én inkább tartom azt ördögi boszorkány konyhának, mint sem isteni cselekedetek műhelyének. És ennek miatta úgy vélem, hogy a ti főpásztorotok, és ennek következményeképpen mind a többiek, minden gondjukkal és minden csalafintaságukkal azon mesterkednek, hogy a keresztény vallást elpusztítsák a földszínéről és megsemmisítsék, holott úgy illenék, hogy ők legyenek talkövei és támaszai. Mivel pedig látom, hogy nem következik be az, amiben mesterkednek, hanem a ti vallásotok szüntelenül gyarapszik és egyre fényesebbé és ragyogóbbá válik, azt hiszem, joggal következtetek arra, hogy annak, mint minden hitnél igazabb és szentebb hitnek, a Szentlélek a talköve és támasza. Ezért, holott rábeszéléseiddel szemben rideg és kemény maradtam, és nem akartam megkeresztelkedni, most nyíltan megmondom neked, hogy semmiképpen el nem mulasztanám a megkeresztelkedést. Menjünk tehát a templomba, és ottan a te szent hitednek bevett szokása szerint kereszteltes meg engemet. Giannotto, ki éppen az ellenkező következtetést várta, nem ezt, ennek hallatára a világ legboldogabb emberének érezte magát. És elment vele együtt a párizsi Notre-Dame templomba, és megkérte annak papjait, hogy Ábrahámnak adják fel a keresztséget. Azok pedig, midőn meghallották, mit kér, nyomban teljesítették kérését. És Giannotto emelte ki őt a keresztelő medencéből, és Giovanninak nevezte. Annak utána pedig nagy tudományú férfiakkal tökéletesen beavattatta hitünkbe, melyet is ő hamarosan megtanult, és végezetül jó és derék és szent életű ember vált belőle. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, harmadik novella. A zsidó Melchizedek a három gyűrűről mondott el beszélésével megmenekedik a ma nagy veszedelemből, melyet Szaladin tervez ellene Neifile, minek utána novellája általános tetszést aratott, elhallgatott, s akkor a királynő parancsára Filoména így kezdett beszélni. Neifile novellája eszembe juttatja a ma furcsa esetet, mely valaha bizonyos zsidókkal történt. minek utána pedig immár kellőképpen szó esett Istenről és a mi hitünk igazságáról, bizonyára illendő lesz most már az emberek kalandjaira és cselekedeteire áttérnünk. Elmondom nektek ama történetet, melynek hallatára talán óvatosabban fogtok felelni ama kérdésekre, melyeket nektek föltesznek. Bájos leánytársaim, tudnotok kell, hogy valamiképpen az ostobaság gyakorta iránt egy-egy ember boldog állapotából és feneketlen nyomorúságba taszítja, akként az okosság a bölcsembert a legnagyobb veszedelmekből is kimenti, és tökéletes biztonságos nyugalomba helyezi. És számos példából megtetszik, mennyire igaz, hogy az embert az ostobaság a szerencséből a nyomorúságba taszítja. Eme példákat azonban mostan nem kell elmesélnünk, mivel hogy minden áldott nap ezer számra tárulnak szemeink elé. Hogy azonban az okosság a vigasztalódásnak forrása, arra bizonyságul, ígéretemhez híven, röviden elmondok egy kis novellát. Szaladin, ki igen vitéz ember volt, hogy nem csupán egyszerű emberből Babilónia szultányává lett, hanem azon felül számos győzelmet aratott a szaracén és keresztény királyokon, minek utána különb-különb háborúiban és káprázatos pompájában minden kincsét kimerítette, valamiképpen megesett vele, hogy nagy csomó pénzre volt szüksége. Mivel pedig nem tudta, honnan teremtse elő oly hirtelen, mint ahogy szüksége volt rá, eszébe jutott egy Melkizedek nevű gazdag zsidó, ki uzsoráskodásból élt Alexandriában. Arra gondolt, hogy ez kisegíthetné bajából, ha akarná. De olyan fösvény volt, hogy a maga jó szántából ezt sohasem tette volna meg, erőszakot pedig nem akart használni ellene. Mivel pedig a dolog igen a körmére égett, egyre törte a fejét, hogyan és miképpen nyerje meg ügyének a zsidót, s végre is az az ötlete támadt, hogy valami tetszetős ürügy alatt kierőszakolja belőle a pénzt. Magához hívatta tehát és barátságosan fogadta, maga mellé ültette, s annak utána így szólt hozzá, derék ember, sokaktól hallottam már, hogy igen bölcs ember vagy, s fölöttébb világosan ítélsz Istennek dolgaiban. Annak okáért igen kívánnám megtudni tőled, vajon a három törvény közül melyiket tartod az igaznak, a zsidó te, vagy a szaracént, a vagy a keresztényt. A zsidó, ki csak ugyan bölcs ember volt, szemfülesen észrevette, hogy Szaladin szaván akarja fogni, s valami huncutságba belekeverni. Úgy gondolkodott tehát, hogy akármelyiket ítéli is különbnek a másik kettőnél a ma három hit közül, Szaladin mindenképpen eléri célját. Mivel pedig látta, hogy oly feleletet kell adnia, amelynek révén nem esik csapdába, összeszedte az eszét, hamarosan kisütötte, mit kell mondania, és így szólt. Uram, a kérdés, melyet nekem feltettél, szép, s ha meg akarom mondani felőle véleményemet, el kell mondanom egy kis történetet. Hallgasd meg! Ha emlékezetem nem csal, több ízben hallottam mesélni, hogy élt valaha egy kiváló és gazdag ember, s ennek kincstárában legbecsesebb drágaságai közt volt egy gyönyörűséges és értékes gyűrű. Mivel pedig ezt értéke és szépsége miatt meg akarta becsülni, és azt kívánta, hogy utódról utódra szálljon családjában, meghagyta, hogy fiai közül az legyen az ő örököse, akihez hagyatékából egy gyűrű kerül, s a többiek mint családfőt tiszteljék és becsüljék. Az, kire a gyűrűt hagyta ugyanígy rendelkezett utódaival és ugyanígy cselekedett, mint az ő elődje. Szóval ez a gyűrű hosszú ideig utódról utódra szállt. Végezetül pedig olyan embernek kezébe került, kinek három derék szép fia volt, kik híven engedelmeskedtek atyóknak, miért is mind a hármat egyenlőképpen szerette. És mindegyik ifjú, mert mind ismerte a gyűrű hagyományát, s mind szeretett volna kiválni testvérei közül, tőle telhetőleg kérlelte apját, ki már elaggott, hogy halálos ágyán reálhagyja a magyűrűt. A derék ember, ki egyenlőképpen szerette mind a hármat, nem tudott dönteni, hogy melyikre hagyja a gyűrűt, s mivel mindegyiknek megígérte, az az ötlete támadt, hogy mind a háromnak kedvére tesz, és egy ügyes mesterrel titokban csináltatott két más gyűrűt, melyek olyan hasonlatosak voltak az eredetihez, hogy még az is, aki csinálta őket, alig-alig tudta megismerni, melyik az igazi. És halálos óráján nagy titokban mindegyik fiának adott egy-egy gyűrűt, ők pedig atyok halála után sorban előmutatták gyűrűjöket, mindegyik ezzel bizonyítván, hogy neki van igaza, mivel hogy mindegyik számot tartott az örökségre és a tisztességre, és nem volt hajlandó a másiknak átengedni. Minek utána pedig látták, hogy egyik gyűrű annyira hasonlít a másikhoz, hogy semmiképpen nem lehet megismerni, melyik az igazi, eldöntetlen maradt, s ma is eldöntetlen a ma kérdés, melyik ők az atyának igaz örököse. És azért mondom neked, uram, a ma három törvény felől, melyeket három népnek adott az Atyaisten, s melyek felől kérdést intéztél hozzám. Mindegyik azt hiszi, hogy az ő öröksége, az ő törvénye az igaz, s annak parancsait kell cselekednie. De, hogy melyiké az igazi, az a kérdés épp úgy eldöntetlen, mint a gyűrűk dolgában. Saladin észrevette, hogy ez igen ügyesen értette a módját, miképpen meneküljön a csapdából, melyet neki állított. És ezért elhatározta, hogy feltárja előtte szükségét, és meglátja, vajon hajlandó-e kisegíteni őt. És ekképpen cselekedett, és elárulta neki, hogy mit szándékozott tenni abban az esetben, ha nem jókosan felelt volna meg, mint ahogy megfelelt. A zsidó bőkezűen rendelkezésére adta a rengeteg pénzt, melyet Saladin kért. Saladin pedig utóbb mindent az utolsó fillérig visszafizetett. Ezen felül pedig elhalmozta pompás ajándékokkal és minden időkben barátjaként tartotta környezetében, kiváltságos nagy tisztességben. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, negyedik novella. Egy barát, ki fölött épp súlyos büntetést érdemlő bűnbe esett, ügyesen megmenekül a büntetéstől, szemére vetvén az apátúrnak ugyanazon bűnt alig, hogy Filomena novelláját bevégezte és elhallgatott. Dioneo, ki mellette ült, meg sem várta a királynő újabb parancsát, s mivel úgy is tudta, hogy a megkezdett rendszerint rákerül az elbeszélés sora, ekképpen kezdett szólani. Szerelmetes hölgyeim, ha jól értem valamennyitek szándokát, mi azért vagyunk itt, hogy elbeszélésekkel mulatságot szerezzünk magunknak. És éppen ezért, ha senkinek sincs ellenvetése, azt gondolnám, hogy mindenkinek szabadságában vagyon, hiszen kevéssel ennek előtte így mondott a királynőnk is a manovellát elmondani, mely az ő véleménye szerint a legmulatságosabb. Minek utána tehát hallottuk, miképpen mentette meg lelkét Ábrahámam a bizonyos Giannotto di Civigni jó tanácsai révén, és miképpen védelmezte meg dús vagyonát Saladin cselvetésétől Melkizedek az ő okosságával, szándékomban vagyon kevés szóval elmondani, és remélem, nem ócsároltok majd érette, mely ravaszul mentette meg egy barát önnön maga testét a legesleg súlyosabb büntetéstől. Nem messze tőlünk, Lunigiana földjén van egy kolostor, melyben annak idején nagyobb volt a jámborság és jóval több a barát, mint mai napság, és volt ebben egyebek között egy ifjú barát, kinek élete erejét sem a hideg, sem a bőtök, sem a virrasztások nem tudták megtörni. Történt egy napon, hogy emefent mondott barát déltájban, midőn a többi barátok mint szundikáltak, kint sétált egy magában temploma körül, mely meglehetősen magányos helyen állott. És íme megpillant valamely csinos leányzót, ki talán bizonyos odavalósi parasztnak leánya volt, s a mezőn járt kelt, füveket szedegetvén. Alig hogy megpillantotta, szörnyen megszállotta a testi gerjedelem. Annak okáért közelebb sompolygott hozzá, beszédbe elegyedett vele, és többről többre, szóról szóra, végezetül is megegyezett vele, és magával vitte cellájába holyképpen, hogy egy lélek sem vette észre, és miközben gerjedelmes izgalmában nem éppen vigyázatosan csintalankodott vele, történt, hogy az apátúr fölébredt szemdergéséből, és szép csöndesen odalopóckodottam a barát cellája elé, s meghallotta a viháncolást, melyet azok csaptak odabent. Hogy pedig jobban megismerje a hangokat, óvatosan odasompolygott a cella ajtajához és hallgatódzott, és nyilván megismerte, hogy amaz ajtón belül nő személy vagyon, és már-már kísértésbe esett, hogy kopogtasson, de annak utána más gondolatra tért. És visszatérvén cellájába, várakozott, míg nem ama barát előjön. A barát, bár még mindig kimondhatatlan élvezettel és gyönyörűséggel foglalatoskodott amaz ifjú leányzóval, mégis gyanút fogott. Mivel pedig úgy rémlett neki, hogy a hálóterem felől némi csoszogást hall, odaillesztette szemét egy keskeny ajtó hasadékhoz, és napnál világosabban látta, hogy az apátúr ottan áll és hallgatózik. Azonnyomban teljes tökéletesen megértette, hogy az apátúr kitalálhatta, miképpen a leányzó az ő cellájában vagyon. Igen elbúsult ennek miatta, jól tudván, hogy az ilyesmiért szigorú büntetés jár. De semmivel nem akarván mutatni bosszúságát a leányzó előtt, hirtelenében igen törte fejét, hát ha találna valami kibúvót, és ekkor újabb huncutság ötlött eszébe, mely egyenesen a kívánt célhoz segítette. Úgy tett, mintha megelégelte volna mulatságát a leányjal és mondá, én most kimegyek, és megnézem, hogyan juthatnál ki innét észrevétlenül. Annak okáért hát maradj csöndesen, míg nem visszatérek. És kiment és kulccsal bezárta az ajtót, s egyenest az apátúr szobájába ment, és átadta neki a kulcsot, miként a barátok valamennyien szokták, midőn távoztak, sártatlan ábrázattal így szólott. Uram, ma reggel nem tudtam hazahozatni mind a fát, mit felvágattam, engedelmeddel tehát szeretnék kimenni az erdőre és elhozatni. Az apátúr, hogy annál alaposabban tájékozódhassék a mannak gyalázatos cselekedete felől, abban a hiszemben, hogy a barát nem vette észre, mikor ő megleste. Igen megörvendettem e véletlen eseten, és szívesen átvette a kulcsot, s egyúttal megadta az engedelmet. Mikor pedig látta, hogy amaz eltávozott, elkezdett töprengeni, mit cselekedjék inkább. vajon mind valamennyi barát szeme láttára felnyissa-e annak celláját, és megismertesse velük az ő eltévejedését, hogy annak utána senki ne zúgolódhasson ellene, ha megbünteti a ma barátot, avagy pedig inkább előbb a leányzót kérdezze ki, hogy hogyan is történt a dolog. És meggondolván magában, hogy ez ne talán olyan asszony, avagy olyan embernek leánya, kit nem szívesen szégyenítene meg minden barátok szeme láttára, olyképpen határozott, hogy mindenek előtt megnézi, ki a fia, és azután dönt. Tehát vigyázatosan oda ment a cellához, kinyitotta és belépett, az ajtót pedig bezárta. Mikor a leányzó az apát urat belépni látta, igen megriadott, és oly igen rettegett a megszégyenítéstől, hogy sírva fakadt. Az apát úr pedig rávetette szemét, s mikor látta, mely igen szépséges és friss, hirtelen éppen olyan tüzes testi gerjedelmeket érzett. Ám bátor, hogy agember volt, mint a mazifjú barát, és ekképpen dörmögött magában. Ejnye, miért ne élvezném ki ezt a gyönyörűséget, ha módom van benne. Úgyis tök kellemetlenségben és bosszúságban van részem, mint sem kedvemre volna. Ez csinos leányzó, és itt van, olyképpen, hogy a világon senki sem sejti. Ha rá tudnám venni, hogy kedvemet töltse, nem tudom, miért nem tenném. Ugyan ki tudja meg, soha senki nem tudja meg, a titkos bűn pedig már félig meg is vagyom bocsátva. Ilyen alkalom talán soha többé nem akad, s én azt hiszem, csak okosság tőlem, ha hüstökénél fogva megragadom a jót, melyet az Úristen küldött, és ekképpen okoskodván, egészen más szándékra tért, mint amelyel idejött. Közelebb lépett a leányzóhoz, kezdte szép csöndesen vigasztalni és kérlelni, hogy szüntesse könnyeit, és egy szót a másba fűzvén, végre ráterelte a beszédét maga kívánságára. A leányzó, ki nem volt sem vasból, sem gyémántból, szíves örömest hajlott az apát úr kívánságára. Ki is karjaiba ölelte, és össze-vissza csókolta, majd befeküdt a barátnak ágyába, és tekintettel talán méltóságának fölöttébb nagy súlyára és a leányzó zsenge fiatalságára, vagy ne talán félelmében, hogy ártalmára lesz teste súlyával, nem ő maga feküdött annak fölébe, hanem a leányzót vonta maga kebelére, és jó darab ideig ekképpen csintalankodott vele. A barát, ki úgy tett, mintha az erdőbe menne, de a hálóteremben elbújt, midőn látta, hogy az apát egymagában belépett az ő cellájába, egészen megnyugodott, és tudta, hogy terve bizonyosan sikerül. Mikor pedig észrevette, hogy amaz bezárkózik, már egész bizonyos volt dolgában. Előjött tehát onnét, ahol volt, loppal oda ment az ajtó hasadékhoz, melyen által mindazt látta és hallotta, mit az apát úr mondotta vagy cselekedett. Mikor az apát úr úgy érezte, hogy elegendőképpen kimulatta magát az ifjú leányzóval, bezárta azt a cellába, maga pedig visszament szobájába, kis idő múltán pedig meglátta a barátot, és abban a hiszemben, hogy már hazatért az erdőből, feltette magában, hogy keményen megpirongatja és börtönbe vetteti, hogy az elhódított zsákmány egyes egyedül az övé legyen. Magához hívatta tehát, keményen és szigorúan ráförmett, és parancsot adott, hogy börtönbe vessék. Felelt erre a barát azonnyomban, uram, én még nem vagyok oly rég ideje Szent Benedek rendjében, hogy minden szokását megtanulhattam volna, te pedig még nem mutattad meg nekem, hogy a barátoknak kötelességük a nőszemélyeket épp úgy magukra venni ők, miként a bőtöket és virrasztásokat. Mostan azonban, hogy immár megmutattad, ahogy bocsánatot adsz nekem, ez egyszer, ígérem neked, hogy ebben soha többé nem vétkezem, hanem inkább mindig a képen fogom végezni, ahogyan tőled láttam. Az apát szemfüles ember volt, s azonnyomban látta, hogy ennek nem csupán több a sütnivalója, mint neki, hanem még szemtanúja is volt annak, amit ő művelt. Mivel hogy pedig tulajdonbűne igen furdalta a lelki ismeretét, szégyelte magát olyasmit cselekedni a baráttal, mire ő maga éppen úgy rászolgált, akár csak amaz. Megbocsájtott hát neki, és lelkére kötötte, hogy egy kukkot se szóljon arról, amit látott. Annak utána pedig észrevétlenül kibocsátották a leányzót és utóbb bizonyára több ízben is beeresztették. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, 5. novella. Monferrato őrgrófjának felesége tyúk lakomával és néhány találó szóval lelohasztja Franciaország királyának eszeveszett szerelmét Dioneo novellája eleinte némi szégyenkezést keltett a hölgyek lelkében, és erről bizonyságot tett az a pirosság, mely arcukra kiült. Később azután egymásra kacsingattak, és alig tudván magukba folytani kacagásukat, kuncogva figyelték. Minek utána pedig véget ért, és az elbeszélőt néhány ingerkedő szóval megcsípkedték, a királynő meg akarván értetni, hogy efféle novellákat nem illendő hölgyek között elmesélni, odafordult Fiammettához, ki mellette ült a fűben, és parancsot adott neki, hogy vegye hát a szót. Ez pedig bájosan és sugárzó arccal így kezdte, mivel örömömre addig jutottunk, hogy novelláinkkal bizonygatjuk, mely nagy erejük vagyon a szép és találó visszavágásoknak, másfelől pedig, mivel hogy valamint a férfiaknál fentölt gondolkodás jele, hogy mindig a magoknál különböző szerelmét áhítozzák, éppen úgy a nőkben is fölöttébb nagy okosság, hogy őrizkednek bele szeretni náluk külön férfiúba. Az az ötletem támadt, szépséges hölgyeim, hogy a manovellával, melyet el kell mondanom, bebizonyítom, miképpen óvta magát ettől egy nemes hölgy szavaival és cselekedeteivel, és hogyan térítette el szándokától a férfiút is. Monferrato őrgrófja fölöttébb bátor férfius az egyháznak zászlós ura, tengeren túlra ment egy általános keresztes hadjáratban. Midőn félszemű Fülöp király udvarában, aki éppen útra készülődött Franciaországból ugyanazon keresztes hadjárattal, az őrgróf bátorsága forgott szóban, az egyik lovagoly nemű nyilatkozatot tett, hogy nincs a föld hátán az őrgrófhoz és feleségéhez fogható pár. Mivel hogy valamint a lovagok között az őrgróf minden nemes tulajdonságban nagy hírű, aképpen felesége a világ minden asszonyánál szebb és derekabb volt. Eme szavakon igen megindították Franciaország királyának szívét, hogy azonnyomban forrón belé szeretett, holott soha életében nem látta, és feltette magában, hogy a mazútban, melyre indult, nem Genovában száll tengerre, hanem más helyen. Mégpedig azért, mivel hogy ekként tisztes ürügye lesz arra, hogy meglátogathassa az őrgrófnét, abban a hiszemben, hogy sikerül majd vágyát betöltenie, mivel hogy az őrgróf nem volt otthon. És amit gondolt, végre is hajtotta. Miután valamennyi emberét előre küldötte, ő maga kevés nemes úr társaságában útnak indult, és midőn már közel járt az őrgróf tartományához, egy napon üzenetet küldött az őrgrófnénak, hogy másnapra kelvén várja őt ebéddel. Az okos és eszes asszony vidáman azt válaszolta, hogy ennél nagyobb tisztesség nem érhetné őt, és hogy szívesen várja a királyt. Aztán pedig eltöprenkedett azon, mit jelent vajon, hogy ilyen hatalmas király eljő az ő látogatására, holott férje nincs itthon. És feltevéséhén nem is tévedett, hogy tudnillik szépségének híre vonja azt ide. Mindazáltal derék asszony lévén elhatározta, hogy tisztességgel fogadja. Maga elé szólította hűséges embereit, kik vele maradtak, és minden illendő intézkedést megtett az ő tanácsuk szerint, azonban a lakomát és a fogásokat ő egy maga kívánta elrendezni. Össze is szedetett azonnyomban minden tyúkot a környékről, és meghagyta szakácsainak, hogy csupán ezekből állítsák össze a fogásokat a királyi lakomára, külön-különféle módokon elkészítve azokat. A mondott napon tehát megjött a király, s nagy szívességgel és tisztességgel fogadta őt az asszony. Mikor a király meglátta, szebbnek és derekabbnak és kedvesebbnek ítélte, mint a lovak szavai szerint gondolta volna, és fölöttébb elálmélkodott és igen magasztalta, és sóvárgása annál nagyobb lángra gyúlt, minél inkább látta, hogy az asszony mennyivel különb a hírénél. Minek utána pedig kicsinyég megpihent szobáiban, melyek mind a ma dolgokkal fel voltak ékesítve, míg csak illendők voltak így nagy király fogadásához, elérkezett az ebéd órája, s akkor a király és az őrgrófné egy asztalhoz ültek, a többiek pedig rangjuk szerint más asztaloknál kaptak illendő helyet. Ottan a királynak szép sorjában számos fogást és pompás és drága borokat szolgáltak fel. Ezen felül pedig néha-néha oda pillantott a szépséges őrgrófnéra, kiben igen nagy gyönyörűséget elt. Azonban a király, amint látta az egyik fogást a másik után, kezdett némiképpen csodálkozni, mivel észrevette, hogy ám bár az ételek mind külön-különfélék, mégiscsak egytől egyik tyúk húsból volt valamennyi. És ám bátor a király jól tudta, hogy a mahely, ahol mostan mulat bővében van mindenféle vadnak, ő maga pedig jó előre megjelentette jövetelét az asszonynak, kinek lett volna bőven ideje vadászatot tartani, mégis akármennyire csodálkozott is ezen a világért sem kezdett volna más tárgyról beszélgetést, mint csupán a tyúkokról, és mosolygós arccal feléje fordulván szólott: asszonyom, e vidéken csupán tyúkok születnek, kakasok pedig nem. Az őrgrófné, ki nagyon is jól megértette a kérdést, úgy látta, hogy az Úristen kívánsága szerint pompás alkalmat adott neki, hogy véleményét a királynak értésére adja. Bátran feléje fordult hát, és ekképpen felelt: nem, felséges uram, de az asszonyok, ha ugyan ruházatban és ékességben némiképpen különböznek más asszonyoktól, mindazonáltal itten is épp olyanok, mint máshol. A király szavak hallatára jól megértette, mi volt az oka a tyúk lakomának, s mi a rejtett értelmük e szavaknak. És mivel belátta, hogy az ilyen vágású asszonyra hiába vesztegetné a szót, erőszakot pedig nem illenék alkalmaznia, tisztességnek okáért bölcsen kioltotta magában a ma szerencsétlen tüzet, éppen úgy, mint ahogy esztelenül lángra gyúlt az asszony iránt. Többé pedig nem csintalankodott vele, mivel félt visszavágásaitól, és reménye vesztette nette végig az ebédet. Az ebéd végeztével pedig, hogy a gyors elutazással némiképpen palástolja a tisztességtelen szándokát, mely idehozta, megköszönte a tisztes fogadtatást, melyben része volt, mire az asszony Istennek ajánlotta, ő pedig útnak indult Genovába. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, 6. novella. Egy derék ember bizonyos talpra esett mondással megszégyeníti a barátok gonosz képmutatását, minek utána a hölgyek egyértelemmel dicsérték az őrgrófné derékségét, és ama talpra esett rendre utasítást, melyben Franciaország királyát részesítette, Emilia, ki fiam Metta mellett ült, a királynő kívánságára bátran így kezdett beszélni. Nekem nincs okom elhallgatnom azt a csípős feleletet, melyet egy derék világi ember adott egy fukarbarátnak, bizonyos mulatságos és egyúttal dicséretes mondással. Nos tehát, kedves hölgyeim, nem is oly rég ideje élt a mi városunkban Szent Ferenc kisebb rendjének egy szerzetese, ki a gyalázatos eretnekséget nyomozta, és ám bátor minden erejével azon volt, hogy a keresztény hitszent és odaadó hívének tartsák, mind a többi barátok módjára épp oly ügyesen kinyomozta azokat, kiknek teli volt pénzes sákjuk, mint azokat, kiknél hitbéli fogyatkozást cimatolt. Eme buzgólkodásban véletlenül rábukkant egy derék emberre, kinek több volt a pénze, mint esze, s ki nem éppen hitbéli fogyatkozásból, hanem csak úgy beszéd közben, talán a bortól, vagy a túlságos jókedvtől felhevülten, kiszalasztotta száján társasága előtt egy napon, hogy neki olyan pompás bora van, amit még a Krisztus is megihatna. Mivel ezt megjelentették az inkvizítornak, az pedig megtudta, hogy az illetőnek nagy birtokai vannak, és duzzadt az erszénye, szungladés et fustivus, nagy sebben lobbal, kíméletlenül eljárást indított ellene, nem annyira abban a reményben, hogy megszünteti a vádlott hitetlenségét, mint inkább azért, hogy eréven majd firenzei aranya kütik markát. És csak ugyanígy is történt. Magához idéztette tehát és megkérdezte, vajon igaz-e a madolog, mellyel vádolják. A derék ember igennel válaszolt, és elmondotta, hogyan történt. A szent inkvizítor, aranyszájú Szent János tisztelője, ekképpen felelt rá, tehát te Krisztus tiszákosnak, finom borokra áhítozónak mondottad, mintha csak holmi kortyondi volna, vagy más magatok fajta korhely, részeges kocsma töltelék. És mostan alázatosan szólván szeretnéd bebizonyítani, hogy ez fölöttébb ártatlan dolog. Csak hogy nem olyan ám, ami ennek véled. Bizony megérdemelnéd érte a mágia halált, ha hogy érdemet szerint akarnánk veled elbánni. Efféles más ilyen szavakkal szólott hozzá, oly fenyegető arccal, mintha csak ez lett volna ham az epikuros, kitagadja a lélek halhatatlanságát. És hamarosan oigen ráijesztett, hogy a derék ember bizonyos közvetítők révén aranyszájú Szent János kenőcsével, mely igen hasznos orvosság a papok és kiváltképpen a ferences barátok undok kapzsisága ellen, kik pénzt nem ismernek érinteni, jócskán megkente kezeit, hogy kíméletesebben bánjon vele. Ezt a kenőcsöt, melyről, bármi nagy erejű, Galenus nem szól orvosi könyveinek egy részében sem, oigen bőségesen alkalmazta, hogy a mágia halál, mellyel fenyegették, kegyelemből keresztre változott. És, mintha csak keresztes háborúba kellett volna indulnia, hogy zászlaja annál szebb legyen, olyképpen rótta ki a büntetést a barát, hogy fekete alapon sárga keresztet kellett viselnie a ruháján. Ezen felül pedig, minek utána a pénzt megkapta, több napokon által maga mellett tartotta, és penitenciaképpen szabta rá, hogy minden reggel misét hallgasson a Santasroce templomban, ebéd idején pedig előtte megjelenjen, viszont a napnak többi részében azt teheti, amit akar. Ki is mindezt szorgosan megcselekedte, s annak utána történt bizonyos reggelen, hogy a misében oly evangéliumot hallott, melyben e szavakat énekelték, százszorosan kaptok vissza mindent, és bírni fogjátok az örök életet. Eme szavakat szorosan megtartotta emlékezetében, és a kapott parancs szerint ebéd idején megjelent az inkvizítor előtt, kit éppen asztalnál lelt. Kérdezte akkor tőle az inkvizítor, vajon hallgatott-e misét aznap reggel. Ő pedig tüsténtekképpen felelt rá, igenis, uram, mondd neki akkor az inkvizítor, nem hallottál-e abban olyas dolgot, miben kétséged volna, vagy mit megkérdezni óhajtanál. Nem én, felelte a derék ember, semmiben sincs kétségem, amit hallottam, s mi több, minden szilárdan igaznak hiszek. Mégis hallottam valamit, ami irántad és a többi barátok iránt fölöttébb nagy szánakozást ébresztett és ébreszt bennem, midőn meggondoltam, mely istentelen dolgotok lesz nektek oda át a más világon. Kérdezte akkor az inkvizítor, és mi voltam az ige, mely akkor a sajnálkozást ébresztett benned irántunk. Felelte a derék ember, uram, amaz igéje volt ez az evangéliumnak, melyekképpen hangzik, százszorosan kaptok vissza mindent. Mondd erre az inkvizítor, ez így vagyon. De hát miért ébresztett benned szánakozást te mondás, uram, felelte a derék ember, Megmondom neked, mióta ide járok minden áldott nap, látom, hogy odakint a sok szegény embernek néha egy, néha két roppant tüsnyi levest küldötök ki, ami a tiétek és a kolostor szerzeteseié, de nektek már nem kell. Éppen azért, ha a más világon mindent százszorosan fizetnek vissza, akkor nektek annyi levesetek lesz, hogy bizonyára mind egy szálig benne fulladtok. Ám bátor a többiek, kik az inkvizítor asztalánál ültek, valamennyien kacagtak, az inkvizítor igen megmérgesedett, mivel megérezte, hogy a mondás az ő képmutató leves osztogatására célzott. És, ha nem lett volna már az előbbi eljárás miatt is sok kellemetlensége, újabb eljárást akasztott volna ennek a nyakába a macsúfondáros mondása miatt, mellyel beléje és a többi semmire kellőbe belecsípett, és bosszúságában parancsolta neki, hogy felőle cselekedje azt, amit akar és többé ne kerüljön a szeme elé.